Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tiszteletek, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Magazinunk mai vendége, egy régi jó ismerősöm, mondhatom, hogy barátom, sportbarátom, Forgó László, kézilabdás, és ahogy beszélgettük már vele előzetesen, és az elmúlt esztendőkben is örök életében kézilabdás marad majd. Szia Laci, nagyon nagy tiszteletek, köszöntelek itt a rádióban.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Kedves hallgatók, remélem, hogy hallgatták az előző sorozat megkezdését egy hónappal ezelőtt hozzávetőlegesen Szagadáti Lászlóval csináltunk, egy másik Lászlóval egy hasonló interjút, ugyanis a Kiskunas UKC elkezdődött egy nagyon klassz sorozatot, hogy példaképeket állít a felnövekvő ifjúság elé. Tizenvalahány utánpótlás csapatot üzemeltet, működtet, versenyeztett a Kiskunas UKC, egy fantasztikus teljesítmény meg országos szinten is. És igenis kellenek ezeknek a fiataloknak példakép. Ilyen volt Szakadáti László, és ilyen Forgó László is, hiszen őt is beválasztották ebbe a dicséretes körbe. Laci, hogyan fogadtad egyáltalán? Mit jelent a számodra az, hogy azt mondták Nagyék, vagy az UKSC, vagy a csapat tagjai, hogy Laci, hát a te életed, pályafutásod, kézlabdás múltad, az példaértékű.
Hát először is nagyon megtisztelő, mikor hallottam, nagyon meglepődtem, és nagyon megtisztelőnek találtam, hogy engem is beválogattak ebbe a nívós körbe. Másosorban pedig nagyon megörültem a lehetőségnek, mert nekem rengeteg örömet okozott a kézlabda, és zárójelbe teszem be a sport, hogy ugye szerettem, szívesen megosztom másokkal, és így örültem, hogy lehetőséget kaptam erre, hogy elmondhassam, hogy tényleg mennyi mindent kaptam én ettől a sporttól.
Amikor rád nézek, és láttalak játszani az elmúlt, nyugodtan mondhatom, hogy évtizedekben, nekem egyszer jut eszembe rólad, a viszonyodról a sporthoz, a kézlabdához, és ez az a szó, hogy alázat.
Ez nagyon jó jellemzés, ahogy mondtad is, mert sose éreztem magam ilyen kimagaslóan tehetségesnek a játékban, viszont mindig oda tettem magam. Tehát én az voltam, aki nem hiányzott az edzésekről, hogyha heti három edzés volt, akkor heti három edzésem voltam ott, ha heti öt edzés volt, akkor heti öt edzés volt, ha este nyolckor edzettünk, akkor este nyolckor voltam ott, és így folyamatosan fejlődtem. Tehát úgy kezdődött, hogy a negyedikes koromban válogatom voltam, még általános iskolába se kerültem a mezőnybe, és utána azért elmentem, hogy szeretnék én is játszani, megkaptam a lehetőséget, és fokozatosan mindig a munkát tettem meg, és vagy ez mindig be is épült az életembe, tehát mindig is azt hallottam, hogy a munka az mindig kifizetődik, az ember beleteszi, és ez közel 40 évesen is azt látom, hogy ez mindig bejön.
Másik, ami eszembe jut rólad, az, hogy te igazi csapatember vagy. És ez most nem panel és mellébeszélés, hanem tényleg mindig úgy éreztem, hogy a csapat érdekében te bármit hajlandó vagy megtenni, ha egy percet kapsz a meccsen, vagy egyet sem, hiszen volt erre is példa, hogy végülölted a kispadot, és nem kaptál lehetőséget, mert a játékhelyzet nem adta ezt meg a lehetőséget. Viszont azt mondta az edző, hogy ez a feladatod, akkor azt te maximálisan végrehajtottad.
Így van. Sokat kellett tanulnom, hogy ezt az egót háttérbe tudjam szorítani, mert először engem is az mozgatott, hogy minél több gólt lőjek, akkor nagyon nehezen emésztettem, amikor nem úgy ment a meccs, de nyert a csapat, én akkor is kicsit vereségnek fogtam föl. Majd így, ahogy jött a rutin, és talán én is komolyodtam meg hogy az életbe, így fokozatosan el tudtam fogadni, és minden lehetőségnek megörültem, és 100%-ot próbáltam nyújtani. Tehát ha megkaptam, oda kerültem, és olyan jó is mondtad, hogy egy perc volt, akkor egy percbe próbáltam beletenni mindazt a munkát, amit előtt az edzéseken elvégeztem.
A harmadik, ami eszembe jött a mérkőzés helyzeteket figyelve és néhány meccset közvetítve, az, hogy nagyon-nagyon tudtad űzni, hajtani a csapattársaidat, és az edző munkájában nem beleszólva, de mindig próbáltál hozzátenni verbálisan a csapat teljesítményéhez.
Nagyon különböző karakterek jöttek össze mindig a csapatokban, amikor játszottam, és össze kellett csiszolódnunk, de ez a tűz megvolt bennünk, és utána megtanultunk fokozatosan egymásért játszani, és ugye pont ahogy mondtam, hogy az én csak az egómat így le tudtam rakni, így másokkal is így eljött, és így azt éreztük, hogy bármi áron győznünk el, és így próbáltam a többiekre is ezt a mentalitást átragasztani, hogy esetleg nem úgy volt, és mindig bennem volt az, hogy sose szabad feladnunk. Tehát volt, amikor rosszabb meccsünk volt, de akkor is alázattal, méltósággal bele kellett tennünk. Mindig úgy voltam, hogy ha maximumot nyújtjuk, a végelszámot majd látjuk, hogy mire volt elég, de legalább a lelkiismeretünk akkor teljesen tiszta.
Rendre mögötted ültem, amikor te a kispadon ültél, egy más pozícióban, egy kicsit madártávlatból. De az is föltűnt rendre, hogyha valami nem sikerült valakinek, vagy vesztésre állt a csapat. Te sosem adtad föl, és mindig a pozitívumot kezdted a mérkőzés helyzetekben, vezetett az ellenfél 5-6-tal. Néha volt ilyen, na, tegyük a kezünket a szívünkre, de akkor is te azt emelted, hogy figyelj, nagyon jól csináltad, az remek volt ez a dolog. Jött egy fiatal ember lehajtott fejjel, a közelmúltban láttam egy ilyen 10 éves tehetség, nem sikerült neki, fölélődte, nagyon-nagyon, és te oda mentél, vagy mondtad neki, hogy figyelj, de semmi gond, majd a következő.
Én egy nagyon pozitív szellemű ember voltam világéletemben, és ennek nagyon örülök, hogy így látom a világot. Mindig abba kapaszkodtam pozitívokba, és ha valami nem úgy ment, akkor is tényleg ez a, próbáltam bíztatni. Én azt gondolom, ebből lehet építkezni. Tehát még az a munkámba is ráragadt. Tehát az, hogy hiba van, hibázunk, ez mindig benne lesz, amikor csináljuk. Én azt gondolom, hogy tanuljunk a hibáinkból, próbáljunk belőle építkezni, és akkor legközelebb, ha kikerüljük, vagy túllendülünk rajta. Nyilván lesz újabb hiba, de így vegyünk szépen, így jutunk egyről a kettőre, így tudunk előre haladni.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Forgó László, a Kiskunhalasi UKSZ által megválasztott példakép, kézlabdásról van szó, aki, hát majd belemegyünk a részletekbe, 20-valahány éve, vagy lehet, hogy 30 éve is a kézlabda bűveletében, a sport bűveletében élt, és nem véletlenül munkássága, tevékenysége, pályatársai és a fiatalabb generáció számára is egy igazán példaértékű, úgyhogy ezért beszélgetek most Lacival, és mindjárt folytatom is vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Forgó László, egy igazi példakép, hiszen a Kiskunhalasi UKSZ jó másfél hónappal ezelőtt elindított egy sorozatot, remek ötlet egyébként, hogy a felnövekvő nemzedék, sportoló, kézlabdás, bármi, aki a mozgással foglalkozik, legyenek példaképek, halasi példaképek, megközelíthető, látható példaképek, akiknek a pályája, életvitele, stílusa olyan mértékben hathat az ifjúságra, hogy igazán példával szolgál, ilyen Forgó László is vele beszélget a folytatásban is. Laci, de hogyan kezdődött a mozgás, a sport az életedben?
Felsővárosi általános iskolában jártam, ahol a kézilabda akkor kezdett így nagyon följönni, és volt ez a Szűcs felső rivalizálás, ami óriási klasszikus volt, és óriási rangadók mentek. Ezt láttam már kiskoromban, és nagyon megragadott, hogy rengeteg szurkoló volt, óriási meccsek voltak, tényleg nagyon nagy derbik voltak, és úgy éreztem, hogy nekem is ki kell ezt próbálnom, vagy én is szeretnék szereplője lenni ennek. A negyedikes koromban volt egy válogatás, Nagy Ernő tanár úr tartotta, hogy megnézze a tehetségeket, ahol nem sikerült bekerülnöm így első körbe a csapatba, és ott kezdődött már ez a személyiség fejlődésem is, hogy ki kell állnom egy kis magamért, és több társam együtt megkerestük Nagy Ernő tanárulat, hogy igaz, hogy mi nem kerültünk be a brigádba, de szeretnénk megpróbálni, természetesen megkaptuk a lehetőséget, miért ne, és így elkezdtem edzésre járni, ahol tényleg nagyon hátulról indultam, mert nekem ezt a labda dolgot szoktam kellett, a többiek sokkal ügyesebbek voltak nálam, viszont fokozatosan én tényleg apró lépésekkel haladtam előre, tehát amikor az első gólomat belőttem, szerintem ötödikes, hatodikos lehettem, de akkora öröm volt, hogy hajjaj, és utána szép lassan kezdőcsapatba kerültem, aztán így ment tovább, onnantól kezdve meg tényleg ment a sztori maga útján.
Mi volt a csapat, egy kicsit mesélj erről, a közegről, milyen játékosok voltak abban az időszakban a felsővárosi iskolában, vagy városi szinten. Én is emlékszem erre az óriási nagy rivalizálásra, egészséges rivalizálásra teszem hozzá, hogy a Szűcs felső az mindig rangadó volt, és mindig rengetegen voltunk én is a meccseken, mert a két edzőnek a párharc sem volt akármi, taktikai felkészültségben, technikai repertoárt felvonultatva, tényleg zseniális volt, megmondom őszintén, országos rangadókat vívtatok egymással, és hogyan mentek az edzések, mennyit edzettetek, hogyan, milyen körülmények között?
Heti három edzés azért mindig volt. Kint betonon edzettünk legtöbbször, amikor jó idő volt, amikor rossz időben is, mert az volt rendes méretű kézlabdapálya akkoriban a felsőbe, illetve volt egy kis tornatermünk, ahol inkább az ilyen taktikai, technikai csiszolások mentek, de kint a betonon edzettünk, tehát amikor mi elmentünk egy tornára, vagy nagy Isten, itt az AMK-ba játszottunk akkoriban, ugye még mi nagyon boldogok voltunk, mert körülbelül ott láttunk mi parkettát, tehát óriási öröm volt. Viszont meg volt az előnye, mert aki a betonon megedződik, és ott tanulja meg az esést, azután gyakorlatilag a parkette az már gyerekjáték. Tehát én amikor síelni, snowboardozni voltam, akkor is az eséseket én úgy kipörögtem, tehát én nagyon megtanultam ezeket, és hasznos volt. Akkoriban a nagy példaképek fölöttünk játszottak, ugye a Szörfi Gábor, Ács Gábor volt a felsőbe, nagyon jó generáció volt, fölöttünk járt a Simon, Robi féle brigád, ők is nagyon tehetségesek voltak, és ők rivalizáltak a Szűcsféle, Szabó Tamás, Mezei Gábor féle csapattal, de óriási összecsapások voltak. A mi generációnk, meg az én csapattársaim, a Benke Gábor, Berzáci Gábor, Aracki Laci, Fazekas Andris féle csapat, jó kis brigád jött össze akkoriban.
Hihetetlen jó csapatot emlegetsz, és most mondod ezeket a neveket, nekem is összeáll a kép, bár nekem összemosódnak ezek a generációk, de hát vélhetően te sokkal, de sokkal jobban emlékszel ezekre a dologra. A felsőben igazi kézlabdás mánia volt abban az időszakban, és Nagy Ernő tanár úr, ugye emlegetted, megalapozta ezt a játékos sportversennyel, hiszen az aztán tényleg mindenfajta képességet megmozgatott, és nagy részt onnan válogatta ki azokat, akikből látta, hogy a labdával egy kicsit ügyesebb, viszont egy jó alapot is képezett. Hogy volt ez a felsőben, tehát az alsó tagozatban voltak ezek a játékos sportversenyek, utána meg kézilabda csőstül.
Pontosan így van, tehát ott az egy komplex mozgáskultúrát azért próbáltunk elsajátítani egy gyors gondolkodással, és utána fokozatosan építettük fel ezt a kézlabdába. És ugye jöttek be a fontos taktikai elemek, ami egy nagy kihívás volt, mert ott voltunk kisgyerekek, és ugye működtek az egók, tehát mindenki gólt akart lőni, mindenki egyénibe akarta megoldani, viszont már láttuk magasabb szinten, mikor már ilyen megyei bajnokság, vagy ilyen megyei kupákon voltunk, hogy itt azért már a taktikának is össze kell csiszolódni, tehát csapatként kell működnünk. Pont azért voltak köztünk így gyerekként is konfrontációk, de pont ezeken túl tudtunk lépni, és Nagy Ernő tanár úr ezt a taktikai fegyelmet azért belénk tudta nevelni, és amikor kidolgoztunk egy jó taktikát, vagy a meccsen össze tudtuk hozni, és végül összes meccs lett, az megmutatta, hogy igen, csak érdemes hallgatni itt, meg be kell tartani az utasításokat, és akkor mi fogunk belőle profitálni.
Milyen posztokon játszottál? Hát Nagy Ernő irányító volt a pályán is, és a kispadon is.
Én beállót játszottam általános iskolába, utána inkább szélső poszton is, én azt szerettem igazán, tehát én futni szerettem, viszont korán megnyúltam, meg is maradtam azon a szinten, tehát nem lettem különösebben magas, viszont hamar megnyúltam, és engem betettek beállóba. Én a többiek ügyesebbek voltak nálam labdával, ugye ezt az elején is mondtam, és úgy voltam vele, mint mindig az életben, hogy jó, hát most ez a feladatom, akkor ezt a maximumot próbálom belőle kihozni, és ez olyan jó sikerült, hogy megragadtam ebbe a beálló pozícióba is, és tényleg mondhatom, hogy jól ment, mert még gólkirályi címet is szereztem tornán beálló posztból, ami azért az nem egy olyan megszokott dolog talán. Tehát beállóként érvényesültem, el tudtam fogadni, de szélsőként jobban szerettem játszani a későbbiek során.
Aki ért egy picit hozzá, én nem, az tudja, hogy óriás nagy különbség van a beálló poszt és a szélső pozíció között, hiszen hát ki kell mondani, hogy beállónak verekednie kell bőven, hogy labdához jusson. Egyáltalán az irányítóval való párkapcsolat rendkívül fontos, mert nem kapsz labdát, nem tudsz gólt dobni, de hát a beállót lögdösik folyamatosan, még akkor is, sőt, akkor inkább, amikor nincs ott a labda. A szélsőnek viszont teljesen más a szerepköre, hiszen szintén ritkán kap labdát, vagy nem sokszor kap labdát, és hogyha elhibázza, akkor elhibázza, a szélsőnek be kell dobnia, azért kap labdát. A másik az, hogy a szélsőnek indulnia kell villámgyorsan.
Így van, és ezt én nagyon szerettem. Én szerettem az ilyen könnyű gólokat, ezért szerettem a szélső posztot, meg szerettem futni. Tehát én most is eljárok sokat futni, nekem akkor is bennem volt az a lendület, hogy én szerettem megindulni, szerettem, amikor kapus megindította leszedni a labdát, és könnyű gólt szerezni. Beállóként is sokat indultam középről, néha vissza is kellett fogni, mert én középről is megindultam, hogyha arról volt szó. A beálló poszt maga az teljesen más, egy fizikaibb dolog volt. Én azt gondolom, annak is megvan a szépsége, tehát nagyon szerettem, amikor egy jó zárást tudtam adni, és mondjuk a társam lőtt belőle gólt, illetve hogy egy olyan irányítóval játszhattam, akivel megvolt az összhang, tudtam érvényesülni. Szerettem azt is.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Forgó László, egy igazi példakép, a kiskunosi UKSC-t választotta példaképként, nem véletlenül, hiszen ahogy beszélgettük, több évtizede meghatározza a sport az életét és a civil életét is alapjaiban meghatározza, hiszen ez a mentalitás, az a stílus, amit tizenévesen felszedett magával és rakódott az évtizedeken át, az a civil életben is maximálisan tudja kamatoztatni. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Lacival, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Forgó László, abból az apropóból, hogy egy igazi példaképről beszélhetünk, hiszen a kiskunosi UKSC egy remek kézlabda utánpótlás nevelő műhely, országos szinten is meghatározó egyesületről van szó, tizenvalahány utánpótlás csapatot működtet, és igazán kellenek olyan felnőtt emberek, halasiak elsősorban, akik irányt tudnak mutatni ebben a tekintetben, ilyen például Forgó László is. Laci, oké, felsőveres iskola, kézlabda, utána mi következett?
Tehát a Bió István gimnáziumba került, ott is többek között a kézilabda miatt, gyakorlatilag a csapattársaim jó része oda ment tovább, és ugye ott is volt a Szilády kupa jogutódja, a Bibó kupa, ami szintén nagyon vonzó volt számunkra, szerettünk volna ott játszani. Emellett a Bibó ugye egy nagyon erős gimnázium, és nagyon örültem, hogy oda kerültem, mert tanulmányomat is elég erős, magas szinten tudtam folytatni a későbbiek során.
Ezt akartam kérdezni, hát hiszen köztudomású, hogy nagyon jó tanuló voltál, mindig is érdekeltek a különböző tantárgyak. és az edzések is. Hogyan tudtad a kettőt összeegyeztetni? Nagyon sok családnál hallom azt, hogy problémát okoz, hogy a kettőt együtt nem lehet, elfárad, nem tudja megcsinálni a leckét, tehát vannak kifogások, de tudom, hogy te nagyon összetudtad ezt hangolni, és nagyon tudatosan készültél a civil életedre is.
Pontosan így van. Én örültem, hogy a heti 3 edzés volt, az azt jelentett, hogy heti 3 délután azzal foglalkozhattam, amit szerettem. Nyilván utána kellett a tanulmányi részével foglalkoznom. Ellenben most is azt gondolom, hogy a sport nagyon jót tesz, mert mindig kis megtisztult az agyam, kicsit ki tudtam kapcsolni, és utána úgy tudtam nekiállni a tanulmányi részének, hogy gyakorlatilag mintha pihent lennék, tehát ez abszolút, nekem nálam nagyon jól működött a kettő. Olyannyira, hogy például én humán tagozatos voltam a gimnáziumban, és utána, amikor főiskolára kerültem, én egy teljesen reál főiskolára indultam, ahol a tanáraim is azt mondták, hogy hú, hát az erős, meg kemény váltás, de akkor sportban már magamra szedtem akkor annyit, hogy bízzak magamba, és azt mondtam, hogy igenis megpróbálom, később végsően igazolódott is.
Remek nagy sikerek részesei voltál a Vivóban, és gondolok itt a sportsikerekre, kézlabdás sikerekre, nagy meccsekre, emlékszem én is, és hát a tanulmányból sem voltál túl rossz.
Így van, Vivókupán nagyon jó eredményeket értünk el, másodikos koromban már örülhettünk a kupának, harmadikos koromban szintén elhódítottuk, negyedikben lettünk másodikak, de nagyon nagy volt a hangulat, és tényleg nagyon nagy siker volt, nagyon nagy élmény volt játszani. Emellett ugye gimnazista korom játszottam először az MB2 felnőttbe 17 éves koromban, ami szintén egy elég jó sztori volt, mert lejátszottuk az ifi meccset, elmentem pizzázni a többiekkel, majd loholtak utánam, hogy kim volt a pizzám, hogy Laci készülj, melegíteni kéne a felnőtt csapattal, mert szükség van rád. Majd pár percet kaptam felnőtt meccsen, de így is sikerült egy gólt szereznem, miért egy hetest kiharcolnom. Nagyon nagy élmény volt, nagyon örültem. Utána sajnos megsérültem, eltörtem a kezemet, pedig akkor nagyon jó időszakom volt, tehát akkor nagyon éreztem a játékot. Az egy 3 napos kihagyás volt ott nekem, az fájó volt.
De azért meghatározó volt az MB2, hiszen nagyon erős volt az MB2, akkor is már, eszméletlen jó csapatok voltak, és tudom, hogy olyan rutinos játékosok játszottak akkor az MB2-ben, ilyen MB1B-s volt, MB1B-s, MB1-es játékosok, és azért te 17 évesen be tudtál mutatkozni, azért jelentett valamit, gondolom, a számodra is.
Abszolút, abszolút. Tehát ilyenkor az ember, hogy a befektetett munka megtérült, amikor ilyen bizalmat kap az ember, és ilyen fiatalon, nagyon nagy élmény volt, és tényleg meghatározó volt a későbbiek során is. Mindig az életemben, tehát amikor jött egy ilyen lehetőség, akkor sose ijedtem meg, hanem akkor éreztem azt, hogy igen, na most bele kell állni, és csinálni kell, és megmutatni. Nagyon örültem neki, és a későbbiek során is, ugye, amikor megkaptam a bizalmat.
Érettségi, főiskolai tanulmányok, sport, tanulás, hogy ment?
Hát ugye említettem, hogy humán tagozatról én elkerültem, egy teljesen reális főiskolára, Szegedre jártam, a szegedi élelmiszeripi főiskolai karra, ahol ugye szinte matek, fizika, biosz, kémia, tehát teljesen más irány volt. Nagyon oda kellett tenni magamat. Én akkor leálltam a kézlabdával, ugye nem is voltam Kiskunhalason, sajnos akkor nekem ezt félre kellett tennem, tehát a versenyszerű sportot azt nem üztem akkor is futottam, fociztam, hobbi szinten úsztam, de a versenysport kimaradt, és amikor utána visszakerültem Halasra, akkor szálltam vissza, úgyhogy akkor jöttem vissza kézlabdázni.
Én arra emlékszem, amikor beszélték az UKSC vezetői, hogy oké, rendben van, tervezgették a következő esztendőt, a bajnoki évadot, ne haragudj, nem tudom, melyik évadról beszélünk, és mondták, hogy hú, gyerekek, jó lesz, mert jön vissza a Forgó Laci is.
Igen, igen, én is nagyon örültem, hogy visszakerültem. Hát azért sok idő volt, amíg megint fel tudtam venni a fordulat számot, mert azért én jó néhány évet kihagytam, és emellett ugye megjöttek a fiatalok is, említetted, hogy az UKSC nagyon komoly utánpótlás képző csapat, és én ezt láttam, és ennek nagyon örülök, mert rendkívül tehetséges fiatok. Az volt fura megszokni, hogy akkor már jött a következő generáció, úgymond. Nyilván nem én sem tartoztam az idősebbek közé, de már jöttek a fiatalok és tapostak, jöttek, de ez az életrendje. Tehát föl kellett vennem a fordulatszámot, és nagyon-nagyon kellett küzdenem, hogy egyáltalán megint a csapat közelébe, hogy először kispadra kerüljek, utána megint esetleg több játék lehetőséget kapjak. Igen, de hát sokat kellett azért dolgoznom.
Meddig tartott ez az éra, meddig tudtad ezt folytatni, és hát hogyan érezted magad ebben a közegben, hiszen mondtad, hogy hát te egy generációt mondtál, de hát most már nyugodtan mondhatjuk, azóta már egy-két generáció fölnőtt az UKSC-ből, akik a felnőtt csapatban is nem hogy bontogatják a szárnyaikat, hanem meghatározó játékosok.
Pontosan így van, és ez az életrendje, és ennek nagyon örülök. Én olyan 34 éves koromig játszottam, hál' Istennek mindig elkerültek a komoly sérülések, tehát az, amit említettem, az a kéztörés sem volt a legkomolyabb, volt egy-két ilyen lábújtörés, új ficam, ilyesmik, de mindig megúsztam, tehát nem volt szakadásom, nem kellett műteni, és azért én nagyon hálás vagyok a sorsnak. Ott már azért kezdtem érezni a végén, hogy nem úgy kaptam játékperceket, de nagyon tehetséges fiatalok jöttek, és nagyon sok jó játékos volt, úgyhogy teljesen én azt gondolom, ez az életrendje, most is azt gondolom, úgyhogy örültem, hogy itt vannak a fiatalok, teljesen természetes volt, hogy én akkor abba hagytam, de az előző évek viszont nagyon meghatározók voltak, ugye játszottam NB2-be sokat, Megye-1-be is, igazából nekem mindig a csapat volt az első, nagyon kis csapatok voltak, sok győzelmünk volt, amikor vesztettünk, akkor együtt vesztettünk, nagyon szép emlékek fűződnek nekem ez az időszakhoz.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Forgó László, a Kicskonyosi OKSC játékosa, mondhatom, ne is nem múlt időt használok tudatosan, hiszen tudom, hogy ott vagy mindig a srácokkal, hogyha lehetőséged adódik rá, és akkor is, amikor nincs lehetőséged rá, hiszen gondolok itt a civil életben is. Lacival beszélgetünk arról, hogy milyen érzés példaképpé válni itt Kiskunhalason, kézlabdás példaképpé, és olyan példaképpé, aki a civil területen is megállja helyét, és igazán példaértékű az ő hozzáállása, tevékenysége, motiváltsága az élet egyéb területein is. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Lacival, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést mai vendégem Forgó László, Kiskunhalasi OKSC jelenlegi játékosa, aki már ugyan egy picit, hogyha fogalmazhatunk így, képzavarra, hogy szögre akasztotta, de a kézlabda mindig is meghatározta az életét, és a mai napon is meghatározza. Tényleg, hogy állsz most a kézlabdával, milyen területet hódít el az életedből, a civil életedből, hiszen dolgozol, felelősségteljes munkát végzel, ebbe hogy fér bele a kézilabda, hogyan fér bele a magánélet, tehát hogyan tudod megteremteni azt a bizonyos egyensúlyt?
Továbbra is követtem a csapat szereplését, amikor tehetem, kimegyek a meccsekre, nézem a fiúkat. Egyre kevesebb ismerős arc van, ezt azért hozzá kell tenni, viszont nagyon ügyesek a fiatalok, tehát látom, hogy lehet, hogy már névről nem is ismerem a srácot, de azt, ami nagyon tehetséges. Nagyon szép kézlabdát látok gyakran tőlük, úgyhogy amikor tehetem, kint vagyok, pont most ugye hétvégén lesz a 4-es döntő, ott is igyekszem kint lenni, szurkolni. Ott vagyok a csapattal, a munkám pedig olyan jellegű, hogy ha tehetem, akkor mindenképpen támogatom a csapatot, bármilyen olyan jellegű kérés van, igyekszem a klubnak segíteni, ahogy tudok.
Az is feltűnt az elmúlt időszakban, amikor már nem voltál aktív játékos, hogy amikor szünet van meccs előtt, a két fél időben, vagy a meccs után, akkor teljesen természetes, hogy oda mész, vagy oda hívnak tőled, és beszélgettek. Lehet, hogy nem a kézilabdáról, de hogy te részese vagy ennek a csapatnak, az egészen biztos.
Én azért rengeteg időt eltöltöttem a csapat házatáján, nagyon sok ismerősöm van, tehát minden meccsen rengeteg ismerőssel találkozom, rengeteg emlék fűz nagyon sok személyhez, úgyhogy nagyon jó érzéssel megyek ki a meccsekre, és tényleg szoktuk nosztalgiázni, beszélgetünk nagyon sok mindenről, kit merre sodort az élet. A szurkolás mellett itt van egy komoly nosztalgia faktor is, illetve hát nyilván ki merre találta meg a helyét az életbe, ezt azért mindig megosztjuk egymással.
Laci, példakép vagy. Ez egy óriási megtiszteltetés, ezt mondtad a beszélgetésünk legején. Oda kanyarodnék vissza. De egyfajta felelősség is, hiszen azt mondják, hogy ki az a Forgó Laci, egy 10 éves kislány vagy kisfiú. Mit tett tőle az asztalra? Utána néznek, és akkor ő a Forgó Laci. Mit tudnál elmondani, hogyan viselkedjenek, hogyan álljanak hozzá? Nem csak a sporthoz, az egész élethez, hiszen nagyon sokan panaszkodnak pszichológusok, családok, hogy a kütyük elviszik a gyerekeket rossz irányba. Te mit mondasz erről, te milyen a hitvallást érzel magadénak, amit mindenképpen meg kéne fogadni azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik felnöveknek és sportolnak, nem sportolnak, tehát hogyan állnak hozzá mindehez?
Ugye az elején is kezdtem ezzel, hogy most ha valaki meghallgat, vagy elolvasta, amit elmondta, és csak egy gyereket a kézilabda, vagy a sport felé tudok ezzel indítani, akkor már megvolt, vagy elértem a célomat. Nagyon szeretném, hogyha minél több gyerek foglalkozna, nyilván hazabeszéljük a kézilabdával, de minden sportágra igaz, hogy remélem minél többen elkezdenek sportolni, mert én azt gondolom, a sport egy olyan küzdeni tudást, a csapatsportok, meg főleg egy ilyen kompromisszum készséget, hogy a többiekkel össze tudjunk csiszolódni, beépít a gondolkodásba, amiből én máig profitálok. Tehát közel 40 évesen én azt látom, hogy és a vezetőbeosztásban, hogy rengeteg problémát is sportoldalról próbálok megközelíteni. Mai világban nagyon komoly kommunikációs problémák vannak az emberek között. Nagyon sok ember azt látom, hogy nincs olyan teherbírásuk az embereknek, tehát hamar feladják, elmenekülnek a problémák elől, és én mindig azt próbáltam a dolgozóink felé is, illetve uradóként két hetente egy halasi szakközépiskolában is dolgozom, tehát a gyerekeknek próbálom átadni, hogy hogyha találkoznak egy probléma az életbe, akkor azt ne kerüljék ki, ne fordítsanak hátat, hanem próbálják megoldani ezt a problémát. Nyilván ez a rázósabb út, a rögösebb út, de így lehet előrébb jutni az életbe, tehát bele kell állni a megoldásba, keresni kell a megoldást, és utána ez mind kifizetődik. Ugye ezen említettem korábban is, hogy nem voltam egy kiemelkedő tehetség, legalábbis sose éreztem magam annak, viszont rengeteg munkát beletettem, és jöttek az eredmények. És a legtöbb mai fiatalnak talán ez nehezebben megy, ahogy én látom, cáfoljanak meg. A sportok viszont megadják ezt a küzdeni tudást, amire szükségük lehet, és főleg egy csapatsport, ahol jó különféle karaktereknek kell egy célért küzdeni, gyakorlatilag utána ez lesz majd a munkaerőpiacon, és akkor bekerülnek egy kollektívába, egy munkaköri kollektívába, ahol a különböző emberekkel kell együtt dolgozniuk, és ott nem válogathatják meg, mint előtte se a csapattársát, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni, hanem igenis kompromisszumkészen össze kell csiszolódni, és egy cél érdekében együtt kell dolgozniuk, és nyilván az életben is ez lesz majd a kifizetődő a későbbiek során. Én nagyon bízom benne, hogy sok gyerek sportol majd, és megtanulják ezt, mert erre nagyon nagy szükségük lesz az életben.
Ó, de jókat mondtál, Laci. Kár, hogy vége a beszélgetésünknek. Nagyon hálás vagyok, hogy bejöttél, és én jól éreztem magam, klassz volt veled beszélgetni. Majd máskor akár a Final Four-on, vagy a Strandkézén, vagy biztos összefutunk, és tudjuk majd folytatni. Laci, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm is a lehetőséget.
Kedves aggatok, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket. Viszont hallásra legközelebb.